Szentcserépánira, Ámélyra, 9. fejezet, 6. vers.
Az odaadó szolgálatot sokszor egy növényhez hasonlítják.
Szívünkben el kell vetnünk a baktilatának, az odaadás növényének magját. A rendszeres hallás és éneklés hatására a mag kicsírázik, lassanként kifejlődik a növény, s meghozza az odaadó szolgálat gyümölcsét, az Isten iránti szeretetet, amelyet ekkor a kertész málákára akadálytalanul élvezhet. Omagyán,
irányra a
ez az odaadó szolgálat fája, ez az egyik legszebb és leglátványosabb, vagy legjobban érthető talán hasonlat, vagy nem is hasonlat, inkább már allegória az egész Csétanyi Csaritámritában. És ugye most ebben a fejezetben Csétanyi Mahaprabhu ezt a bhakti kívánság teljesítő fát, ezt fogja leírni ez az egész fejezet, hogy kik a, ugye a törzse, az Csétanyi Mahaprabhu, akkor kik az ágai, kik a nagyobb ágai, kik a kisebb ágai, ez mind-mind-mind fel lesz egy sorol, hogy nagyon-nagyon sok névvel fogunk találkozni. De nézzük csak meg ezt az allegóriát alaposan, hogy ez mi is. A baktilatá, ez a növény, ami valójában egy fa, ugye az odaadó szolgálat kívánság teljesítő fája, és ez maga Csétanyi Mahaprabhu minden szempontból, ahogy leírja a mai vers, ő maga a fa, ő maga a kertész, ő maga, aki élvezi ennek a fának a gyümölcsét valójában. De persze mi is ott vagyunk a képben, mert mi sem tudunk másként odaadó szolgálatra szert tenni, és ezzel elérni az élet tökéletességét, csak hogyha ebben a kis fás lilában mi is részt veszünk. Mégpedig úgy, hogy valahogy megkapjuk ennek a baktilatának, az odaadó szolgálat növényének a magját, a baktilatá bígyát, és akkor ezzel valahogy tökéletessé tesszük az életünket. Talán az egész nem csak a Csétanyi Csaritámritában, hanem Bhágavatamban, és minden művel, amit Srila Prabhupád írt és fordított, ez magyarázataiban az egyik leggyakrabban ismételt vers, ez a mi is? Ez. Na?
Nem úgy lesz, hogy itt a
Nem itt lesz a
verső.
Bhaktilata-bídzsa. Tehát ebből a versből indul ki, ami ugye Csétanyi Csaritámrita magyar vilájának a 19. fejezetében van, amely arról szól, hogy hogyan oktatja Csétanyi Mahaprabhu Rupa Gószvámit az odaadó szolgálatra. Tehát ebben fejti ki ezt az allegóriát. És akkor hogy történik ez az egész dolog? Azt mondja, hogy az élőlények milliója, végtelen számú élőlény vándorul ebben az univerzumban a karmája szerint, amiben hol lemegy, hol feljön. De mit jelent ez, hogy hol lemegy, hol feljön? Ez azt jelenti, hogy amilyen karmánk van, hogy itt vagyunk a Földön, a földi bolygókon lehet karmát szerezni, tehát ez ugye ez a munkahely, Bakti gyakorlatilag Marács példájával élve, ez a munkahely. Itt beszerezzük a karmát, és te aztán vagy megyünk a mennyei bolygókra, vagy megyünk a pokolba, és aztán visszajövünk, valahogy visszajövünk ide, hogyha lejárt a jó vagy rossz karmát. Meg itt lehet karmát szerezni. A mennyei bolygókon ugye lehet égetni a karmát, és mindenféle mennyei bolygók vannak. Nem csak a mennyei bolygók, hanem vannak földi mennyei bolygók is, meg vannak az alsó bolygórendszerben is mennyei bolygók. Ezt ugye tudjuk az 5. énekből, ahol ezt részletesen leírják, vagy elmondja nekünk Sukadéva Gószvámi. De az a lényeg, hogy mindig itt kötünk ki a Földön. A Föld nem csak ezen a Földön, hanem a földi bolygókon, földi bolygórendszerekben. És akkor itt szerezzük a karmát. És akkor azt mondja, hogyha Brahmanda Brahmitékonya, ugye maga vándorunk ebben a univerzumban, és hogyha Bhagyavan Jiva, hogyha a Jiva olyan szerencsében részesül, olyan hihetetlen szerencsében részesül, hogy összetalálkozik egy hiteles lelki tanítómesterrel, és akkor mi történik? Ettől a hiteles lelki tanítómestertől Guru és Krishna, Guru az ő, és Krishna kegyéből, és valójában Krishna kegyéből megkapja a Bhaktivatar Bidzsát, az odaadó szolgálat magját. Guru. Guru. Ugye nem más, mint Krishnának a képviselője. Akinek az a szerepe, hogy azt a kegyet, ami Krishnától jön. Mert ez a bhakti, mert az odaadó szolgálat, az Krishnától tud. Az nem tud másról jönni, csak Krishnától tud jönni, mert transzendentális. Tehát Krishna pedig lelkesen osztja, ugye látjuk Chaitanya Mahaprabhunál, hogy nagyon lelkesen osztja ezt a odaadó szolgálatot, az ő kegyét, mert valójában ez az ő kegye. De ezt hogyan osztja? Ezt a gurun keresztül osztja. Tehát ezt a lelki tanítómesteren keresztül, aki az ő hiteles képviselője, rajta keresztül osztja. És ugye guru éppen ezért csak az lehet, aki Krishnával van kapcsolatban, aki Krishnát imádja. Mert van az az elképzelés Mayavadiknál és másoknál is, hogy bárkit lehet imádni, az is bhaktinak számít. De nem. A bhakti, az odaadó szolgálat, az fenn van tartva arra, hogy amikor Krishnát, Vishnut és Krishnát imádjuk. Tehát Vishnunak vagy Krishnának különböző inkarnációit imádjuk. Bhakti ezt jelenti. Tehát nincsen olyan, hogy bhaktival szeretjük az Úr Sivát, az nem bhakti. Tehát az más, az nem bhakti. És csak Krishnát szeretjük bhaktival, mert ez fel van megtartva. Ez a kifejezés erre vonatkozik. Oké. Tehát akkor összetalálkozik egy hiteles lelki tanítómesterrel, aki maga is egy vajsnava. És ugye tudjuk a kritériumait, most nem tudjuk el, hogy mi. Aztán mi történik? Elkezd, ugye a szívében eleve ott levő odaadás, az valahogy felébred, és keresi a bhakták társaságát. És keresi a bhakták társaságát, és valahogy alkalmasan teszi magát arra, hogy a hiteles lelki tanítómester a hatásban részesítse, és átadja neki ezt a Bhaktivatar Bidzsát. Mert valójában az avatás során adódik át ez a Bhaktivatar Bidzsa. És ez egy nagyon fontos dolog, mert hogyha ezt tudjuk, akkor megértjük, hogy miért szükséges ahhoz, hogy valaki visszamenjen a lelki világba, miért szükséges az avatás. Ezért. Mert az avatás során, és Srila Prabhupád egyértelműen kijelenti a magyarázataiban, mert az avatás során kapjuk meg ezt a Bhakti Lata Bidzsát. És mi is ez a Bhakti Lata Bidzsa valójában? Ugye Bidzsa, mag. Mindennek van valami magja. Nem csak Bhakti Lata Bidzsá van, hanem van Karma Bidzsá, van Gyána Bidzsá, van minden más Bidzsá, minden más fajta Bidzsá. Az ugye ott szívesen elültetjük a szívünkben, és öntözgetjük egész életünkben ezeket a dolgokat, főleg ugye a Karma Bidzsát, de túl sok nem fogunk jutni vele, hogyha ki akarunk jutni az anyagi világból. Csak az Bhakti Lata Bidzsa az, ami segít nekünk. De mi is a Bidzsa? Mi a tartalma a Bidzsának, a magnak? Ezt is elmagyarázza Srila Prabhupád, hogy ez nem más, mint mindazok a szabályok, mindaz a tudás, ami szükséges ahhoz, hogy valaki az odaadó szolgálatot gyakorolja. Tehát szabályok és utasítások, amiket átad nekünk a lelki tanítómester, amikor avatásban részesít bennünket. Ez a Bhakti Lata Bidzsa. És ez szükséges ahhoz, ennek a nagyon hűséges követése szükséges ahhoz, hogy valaki elkezdjen fejlődni az odaadó szolgálatban. Na most, nincsen más út. A bhaktit nem lehet másként megkapni. Csak így, hogyha a lelki tanítómester adja át az avatás során, hiteles lelki tanítómester adja át. Tehát Krishna, ezt is leírja a magyarázatban, bármilyen meglepőség a Prabhupád. Tehát, hogyha hiteles lelki tanítómester, ugye, aki Krishna képviselője, az átadja az avatás során a Bhakti Lata Bidzsát. Ne keverjük össze a Bhakti Lata Bidzsát az odaadással. Az odaadással az mindig ott van az élőlény szívében, mert az elválasztottan a dzsívától. De a bidzsa az a tudás, az az utasítás maga. Ebben És ilyen értelemben beszél róla Chaitanya Mahaprabhu. Az az utasítás maga, amit ad a guru. És akkor ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ezt az utasítást eltérés nélkül kövesse a bakta. Mert ugye egy baktának ez a dolga, a fejlődni akar a lelki életben, hogy kövesse a gurunak az utasítását. És akkor folytatva a metaforát, mi történik? Az történik, hogy elülteti a szívében ezt a magot. Ugye? És akkor elkezdik kertészkedni. Hogyan kertészkedik? Úgyhogy öntözgeti. Mivel öntözgeti? A savanam kirtanam folyamatával, tehát az odaadó szolgálatnak a bhavata vidhi betartozó folyamataival, ugye a yoga dharmával öntözgeti, és nagyon vigyáz rá. Mitől kell óvni ezt a kis növénykét? Az odaadás növényét, a bhakti latát. Mitől kell óvni? Két dologtól kell óvni. A sértésektől, főleg a gurúra hagyjától, ugye, vagy Fatima telettől, az őrültelefán sértéstől, ami micsoda, az, amikor valaki a gurú ellenkövetett sértést, a lelkitanító mester ellenkövetett sértést, mert akkor az azt jelenti, hogy az őrültelefán tud beengedni, és az széttipor mindent. Tehát eltiporja az odaadó szolgálat zsenge növényét. De hogyan lehet elkövetni a lelkitanító mester ellen sértést? Tehát ez nem úgy képzeljük el, hogy oda megyek és lekeverek neki egy pofon, mert az már nem is sértés, az már halál. Tehát az már halál, hanem úgy, hogyha nem követjük az utasításait. Az már a lelkitanító mester elleni sértés, komoly sértés. Mert mi fog történni, hogyha valaki nem követi a guru utasításait? Előbb-utóbb el fog távolodni a bakták társaságától, előbb-utóbb nem fogja követni a fogadalmait, és nem fogja követni az odaadó szolgálatban a szabályokat. És felébred, mert felébred a szívében az anyagi vágy, és akkor egyszerűen csak szeszélyesen fog gyakorolni, vagy nem fog gyakorolni, de inkább nem fog gyakorolni. Ugye, ez alapvetően ez a sértés a gurú ellen. Mi a második dolog? Mi a második dolog, ami ellen óvni kell, ugye? Elefántelen kerítéssel, azt mondja a példa, hogy kerítéssel óvjuk a elefánt ellen, a szívünkben a baktilatát. De mi ellen kell még védeni baktilatát? A más magoktól, ugye? Amikből különböző gyomnövények nőnek ki. És akkor ezt is elmondja, hogy milyen gyomok tudnak kinőni a szívben, milyen gyomnövények tudnak kinőni a szívben. Ki tud nőni az, amikor elismerésre vágyunk, az, amikor felszabadulásra vágyunk, amikor nem vagyunk egyenesek, azaz képmutatóak vagyunk, ezt úgy mondja, hogy a kutimata, ez a diplomatikus viselkedés, ugye? Ez is egy nagyon érdekes dolog volt, majd kitérünk rá. Akkor, amikor nem tartjuk be a négy szabályt, azaz mondjuk húst eszünk, dicsőségre vágyunk, tehát ilyen dolgok mind kisarjathatnak a szívünkben, hogyha nem vagyunk figyelmesek. Tehát, hogyha, és akkor mit mond Bhakti Siddhanta Sarasvatiben úr, hogy miért történhet ez velünk? Ez akkor történik velünk, hogy ilyen gyomnövények kisarjadnak a szívünkben a baktilatán mellett, és elnyomják a baktilatát. Tehát egész egyszerűen a baktilatán elszáll ezek mellett. Azért, mert amikor japázunk, amikor végezzük az odaadó szolgálat folyamatát, akkor nem vagyunk eléggé figyelmesek arra, hogy elkerüljük a sértéseket, a szentmélelmi sértéseket, meg egyáltalán a sértéseket. Tehát, hogyha valaki figyelmetlenül japázik, ami azt jelenti, hogy nem csak nincs sértés, figyelmetlenül japázik, hanem nem törődik a sértésekkel, tehát nem törődik azzal, hogy hogyan japázik, és figyel arra direkte, hogy elkerülje a sértéseket, akkor ezek nagyon könnyen jönnek. Ezek a gyomnövények nagyon könnyen jönnek, nagyon könnyen felébrednek ezek is a szívben, ezek a magok. Nagyon könnyen. És ez az egyenes beszéd, vagyis hogy ez a diplomatikus viselkedés elkerülése, ezt úgy magyarázza Srila Prabhupád, hogy ez azért nagyon fontos, mert amíg kezdő bakták vagyunk, addig az elménk az nagyon-nagyon gyanakó mindennel szemben, mindennel és mindenkivel szemben. És hogyha egy gyanakó elmével szemben valaki elkezd ilyen diplomatikusan viselkedni, ilyen kétszínűen, úgyhogy most mondom is, nem is mondom, nem tudom, tehát úgy próbálom úgy így előadni, nem úgy előadni, tehát hogy nem mondom egyenesen, nem prédikálok egyenesen. Tehát nem. Az egyenes prédikálás nem azt jelenti, hogy gyúr bele a közepébe durván. Tehát az egyenes prédikálás nem ezt jelenti. Hanem azt jelenti, hogy nem akarom elfedni, nem akarom másképp fogalmazni, nem gondolom azt, hogy ez valami rossz dolog, vagy ez valami szégyenlen való dolog, és ezért úgy fogalmazok, hogy érthető, amit mondok? De bakták, én látom, hogy valamikor próbálnak így alkalmazkodva a körülményekhez, vagy a közönséghez úgy ezt mondani, azt mondani, azt mondani, de ez nem jó. Ez nem jó, mert ez diplomatikus viselkedés, hanem meg kell tanulni úgy beszélni másoknak, hogy az igazságot mond, azt egyenesen mond, de megfelelő módon, kedvesen és finoman mond. Tehát ezt egész egyszerűen csak meg kell tanulni, ezt a viselkedést. Oké. Tehát akkor öntözgeti, savanam kirtanam folyamatával, és nagyon vigyáz a sértésekre, és a különböző magokra, vagy különböző gyomnövényekre. És aztán, hogy ebben sikeresen nő ez a baktérotáv, akkor mi történik? El fog érni az univerzum burkát, áttöri az univerzum burkát, és akkor a virágya folyó, ugye? Inkább az okozati óceán, azon is átmegy, megy Brahmalókára, ugye? És akkor Brahmalókán keresztül haladva megy a lelki világba, és eléri Góloka Vrindávanát, és megállapodik Krisna lótusz lábának kívánság teljesítő fájánál, és ott hoz gyümölcsöt. És a kertész azt mondja a Srila Prabhupádnak, vagy azt mondja a Chaitanya Prabhu hasonlatban, hogy a kertész továbbra is az anyagi világban marad, és továbbra is öntözgeti a savanam kirtanam folyamatával, és aztán, amikor teljesen megért ez a növény, vagy ez a gyümölcs, akkor megízlelheti. Akkor elérheti Krisna lótuszlábát, és megízlelheti. De mi is ez a gyümölcs? Mi ez a gyümölcs? Mi ennek a gyümölcsnek a lényege, amit hoz ez a fa, vagyis ez a növény? De igazából ez maga a fa. Mit hoz? Mi a tartalma ennek a gyümölcsnek? Ez maga a mohó vágya arra, hogy Krisna elégedetté tegye valaki. Hogy Krisna érzékeit elégedetté tegye. Ez a gyümölcs, ez maga, és amikor megízeled, akkor magát a prémát ízeled meg lelki világban. És akkor azt mondja még Chaitanya Mahaprabhu, hogy mindaddig, amíg valaki itt az anyagi világban egy cseppjét, egy nagyon kicsi cseppjét nem ízlelte meg ennek a baktillatának, vagyis ennek az odaadó szolgálatnak, addig értéket tulajdonít azoknak a folyamatoknak, ami a mayavádi, ami monista folyamatoknak, a jogának, a karmának, az egyéb más félisten imádatoknak, stb. A gyánának, addig azokból is élvez valami ízt, és azt gondolja, hogy az milyen jó. De amint egy milliómonnyi egy atomnyi cseppjét megízleli az odaadó szolgálat ízének, ezek mind azonnal jelentéktelenné válnak. Ezek a folyamatok, mind. Tehát, hogyha ott tartunk, hogy még bizonytalanok vagyunk, hogy most mit akarunk, hogy most mi ez. Persze, itt lévők nem bizonytalanok, én biztos vagyok. De hogy valaki bizonytalan, hogy milyen folyamatot válaszol, tényleg jó ez az odaadó szolgálat, az azt jelenti, hogy még semmit nem ízlelt meg belőle. De amint egy kicsit megízlelt belőle, a bizonytalanság tökéletesen elmúlik. Semmi bizonytalanság nem marad benne, hogy milyen utat válaszol. Mert egyszerűen annyival magasabb rendű íz az, amit szerez az odaadó szolgálatból, mint ami jön a bármilyen más folyamatból. És akkor még ki az, aki ezt a metaforát nekünk még jobban kibontja. Tudjuk, Madhurya Kadambiniben, Visvanán Csakravarti Thakur még jobban kibontja ezt nekünk. És akkor elmondja azt, hogy amikor a szívben ugye elültetjük ezt a magot, és öntözgetjük, akkor először, és akkor sorba jönnek a levelek rajta. És azok a levelek, ez pedig a tiszta odaadó szolgálat tulajdonságai, ugye? És mi hány tulajdonság van a tiszta odaadó szolgálatnak? Hat tulajdonság van a tiszta odaadó szolgálatnak, amelyek úgy nyilvánulnak meg, hogy kettő a szadanabakti szintjén, plusz kettő a bávabakti szintjén, és plusz kettő a prémabakti szintjén. Ugye? Tehát magyarán a szadanabaktinak kettő tulajdonsága van, kettő levele, a bávának négy levele, a prémának pedig hat levele van már. Igaz? És akkor ezek a levelek a szadana szintjén, ugye két levél, az a Klésagni, a másik pedig a Subhadár. És ott még azt is hozzáteszi Bhakti Visvanán Csakravarti Thakur, hogy ezeknek a leveleknek két oldaluk van. Van a színe, ami a Rága Bhakti, vagy Ravanuga Bhakti Srila Prabhupada terminológiájával, vagy a fonákja, az pedig a Vajdu Bhakti. És nagyon érdekes, mert ezzel megint azt is világosan megértjük, hogy nem csak a Rága Bhaktival, a Ragaduga Bhaktival lehet elérni az Isten szeretetet, a prémát, hanem el lehet érni Vajdu Bhaktival is. Ugye? Vajdu Bhaktival is el lehet érni az élet tökéletességét, vissza lehet menni a lelki világba, de nem feltétlenül borulok a Vrindávanába, a legmagasabb lelki bolygóra, hanem így lehet visszamenni a Vaikuntha bolygókra. És ugye erre a fajta szolgálatra, ami keveredik, mert a Vajdu Bhaktinak az a tulajdonsága, hogy nem spontán szeretet, nem spontán ragaszkodásból indul ki az adandó szolgálat, hanem egyfajta tiszteletből, a kötelességből, egyfajta félelemből, hogy mi lesz, hogyha nem követi a legtöbb utasításait, ami aztán a fejlettebb szinteken átalakul igazi tiszteletté, Krisna iránt, tehát és a hatalmának a pompázatos dicsőségének az elismerésével. Tehát egyfajta olyan bhakta, aki mindig tisztában van azzal, hogy Krisna az Istenségek felső személyiség, és ezért mindig tisztelettel viszonyul hozzá. Tehát ez Narada Muni, ugye? Aki a szolgai hangulatban mindig tudva, hogy Krisna az Istenségek felső személyisége, így imádja az Urat. Ettől függetlenül ugye Narada Muni a minden vajsnavának a lelki tanítómesterének számít, tehát hogy nem, az a pozíciója nem alacsony, egyáltalán, de nem alacsony a párit, nem jó ez a kifejezés, hiszen ugyanakkor kijelenti Chaitanya Mahaprabhu is, hogy a legjobb bhakták azok, akik Goloka Vrindávanban Krisnát szolgálják, a mágszemi felfogása nélkül, anélkül a mágszemi felfogás nélkül, hogy Krisna Isten. Tehát ők ezt tudják, de nem tudják. Tudják, de mindig elfelejtik. Számtalan lábban találkozunk ezzel, nem? Amikor például Krisna megmutatja a Jamunában a tehénpásztoroknak, megmutatja a lelki világot. És hát ott van ő is a lelki világban, és a tehénpásztorok csodálkoznak, jé, hát tényleg, és aztán elfelejtik. Valamikor Yashoda mama megpillantja Krisna szájában, amikor Krisna földet elett, ugye, és megpillantja a szájában az univerzumokat, és akkor Yashoda mama teljesen megilletődik, de nagyon gyorsan elfelejti ezt. Ugye? Miért szükséges ez? Azért, mert nekik nem ez a kapcsolatuk Krisnával. Tehát ők Krisnát azért szeretik, mert olyan szép, mert olyan vonzó, mert nem tudnak más csinálni, csak Krisnát szeretni. Tehát ez a tulajdonság, vagy ez a tulajdonság az odaadó szolgálatnak, hogy két úton is el lehet érni a tökéletességet, ez ugye megmutatkozik ebben az analógiában is, amit Krisna Csakravarti Thakur kifejtett. És akkor Klésa. Ez az első tulajdonság, ez a klécsa. Most erről fogunk beszélni, mert szavalati szintjén ezek az igazából érdekesek. Klésa azt jelenti, hogy szenvedés. A klésa mi? Azt jelenti, hogy megszabadulni minden szenvedésről. Tehát amikor valaki elkezdi az odaadó szolgálatot, elkezdi a tiszta odaadó szolgálatot, amit ugye valójában nista szinten lehetne kezdeni, addig még próbálkozunk vele, de nista szint az, amikor már hatékonyan tudunk odaadó szolgálatot végezni. És akkor ugye azt tapasztalja, hogy megszűnik minden szenvedés. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem lesz sohasem beteg, hogy nem fog meghalni senki sem. Tehát nem ezt jelenti, hogy majd soha többet nem fog neki menni senki az utcán, vagy ilyen. Tehát nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy az a szenvedés, ami ebből ered, ami az ilyen eseményekből ered, az őt nem érinti igazából meg. Tehát nem fogja semmilyen módon sem akadályozni, de persze természetesen Krisna el is, tehát az ilyen baktától el is veszi már azt a karmát, ami nagyon komoly szenvedést okozna számára. Tehát, hogy valaki azt veszi észre magán, hogy jé, hát azok a problémák, amik eddig, vagy mindig úgy nehézséget okoztak, mint tudom én, hogy nagy az orrom, vagy ez mindig olyan csúnyán néz rám, és akkor ettől különböző lelki problémáim vannak. Ezek valahogy egyszer csak úgy elmondanak. Az csak azt veszi észre, hogy már nincsen. Hogy már nincsen, és úgy olyan könnyen él, tehát könnyen és természetes módon tud viszonyulni baktákhoz, és könnyen és természetes módon tudja gyakorolni az odaadó szolgálatot, és nem okoz nehézséget az, hogy felkeljen. Tehát nem okoz nehézséget, nem okoznak ezek szenvedés számára, akkor tudhatja, hogy megjelent a klésanni. Az növényén, a bakti hatáján megjelent a klésanni, és az az érdekes, hogy a klésannival egy idejében jelent meg a sugadát. Ez mit jelent? Ez a levél. Ez a levél ez azt jelenti, hogy minden kedvezőség is megnyilvánul. Tehát ahol múlik a szenvedés, úgy megnyilvánul minden kedvezőség. Minden meg, mi az, hogy kedvező? Ezt Rupa Goswami alapján mondjuk el. Mert a kedvezőség az Vishvanatha Chakravarti Thakurnál a kedvező tulajdonságok, a kedvező bhakta tulajdonságok, a brahmanikus tulajdonságok megjelenését jelenti elsősorban. De Rupa Goswami és Srila Prabhupada egy kicsit bővebben elemzi ezt, és azt mondja, hogy a kedvezőség az azt jelenti, hogy mindenki számára áldásos, mindenki számára vonzó, és olyan tulajdonságok jelennek meg, amik a félésének tulajdonságai, mindenféle különösebb erőfeszítés nélkül. Ugye? Ezt jelenti a kedvezőség. És amikor ír erről Rupa Goswami, vagy inkább Srila Prabhupada az odaadás nektárjában, akkor összehasonlítja mindenféle dolgokkal, hogy ezt a kedvezőséget megvilágítsa, hogy mit is jelent ez a kedvezőség. Azt mondja, hogy például létrehozták az ENSZ-et azért, hogy a világ béke felett őrködjön, de látjuk, hogy nem sikerült a vállalkozás, mert nem sikerült megalapítani a világ békét, mert nem mindenki számára kedvező. Ugyanakkor az odaadó szolgálat, a bhakti, az mindenki számára kedvező folyamat, még az állatok és a növények is hasznot húznak belőle, hogyha hallják, és erre azt a példát mondja, ott látjuk a képen, mikor Chaitanya Mahaprabhu a Jalikanda erdőben járt, és bár ez nem biztos, hogy Jalikanda erdőben, de Vrindában, igen, de emlékeztet a Jalikanda erdőre, és ott, amikor énekelte a szent nevet, akkor a tigrisek, az oroszlánok, mindenki szintén táncra kelt, táncra perdült, ugye? És ők is élvezték ennek a hatását. Vagy bárki, amikor kimegyünk az utcán, és énekelünk, vagy könyvet osztunk, vagy bármit csinálunk, akkor nem látjuk az újabb kis fesztiváljainkon, amikor ezer számra jönnek az emberek. És miért? Azért, mert vonzódnak. Azért, mert vonzódnak a baktákhoz. Mert vonzódnak az odaadó szolgálathoz. Tehát nem is tudják, fogalmuk sincs róla, hogy miért jönnek, de ezért jönnek. mert ez vonza őket. És aztán minden kedvező tulajdonság, aki gyakorolja az adott szolgálatot ugyanban, minden kedvező tulajdonság megnyilvánul. Akkor azt mondja Srila Prabhupád, hogy nézzük meg, mert lehet, hogy az ő követői, mi, világi szempontból nem vagyunk olyan nagyon műveltek, mint mondjuk valami egyetemisták, egyéb egyetemisták vagy nagy tudósok. Lehet, hogy nem vagyunk olyan műveltek, de biztos, hogy nem eszünk húst, nem élünk tiltott, nem életet, kábítószeret nem fogyasztunk, stb. Tehát erkölcsileg, viselkedésben sokkal nemesebb tulajdonságaink vannak, mindenféle erőfeszítés nélkül, külön erőfeszítés nélkül. Tehát mindenféle jó tulajdonság megnyilván a baktákban, míg ezek a nagyon művelt emberek, ezek nem valószínű, hogy ezek közül bármelyiket is birtokolnák. Tehát megsüthetik a nagy műveltségüket az odaadó szolgálat szempontjából, ugye? Tehát a lelki élet, a lelki fejlődés szempontjából. Tehát akkor a konklúzió az, hogy nevelgessük ezt a kis növényt a szívünkben, és nagyon-nagyon-nagyon figyeljünk arra, hogy ne kövessünk el sértéseket, mindig figyeljünk rá, hogy ne kövessünk el sértéseket, és mindig nagyon ügyeljünk arra, hogy kövessük a lelki tanítómestere utasításait. Srila Prabhupád, Hare Krishna, Srila Prabhupád, ki, jaj, befejeződött a lecket. Lehet. Két kérdés. Igen.
Azt szeretném kérdezni, hogy ez az allegorikus fejezet, ami az odaadó szolgálat kívánság teljesítő pályáról szól, ez egy-egyben megfeleltethető a baktilatán növényének a fejlődés. Tehát a baktilatán növényével, ami mindenkinek a szívében van, vagy pedig van azért valami különbség a kettő között.
Hát ezt mondtam, hogy ez a bhakti latá ebben az értelmezésben ennek a magját, ez Chaitanya Mahaprabhu maga, ez a transzcendentális odaadó szolgálat maga, ezt nem tudod megkapni, ezt Krisnától kapod meg. Tehát a lelki tanítómesteren keresztül Krisnától kapod meg. Ami a te szívedben ott van, az az odaadás. Az az odaadás, ami most be van fedve.
Úgy tűnik, mintha ez a Chaitanya fa, ez egy ilyen kozmikus fa lenne, ami az egész univerzumot behálózza, és akkor bakták nagy ácsárják, és maga az új Chaitanya alkotja, és ami a mi szívünkben van...
Az ugyanaz, mert az is magból van, az is magból jön. Hiszen mondja Chaitanya Mahaprabhu az előző versekben, hogy először ennek a fának a magját, először Madhavendra Puri kapta meg. És akkor az ő szívében csírázott ki először. Az én értelmezésem szerint ez ugyanaz. Tehát ez a fa...
A Chaitanya fa az nem a mozgalom, ami...
Ez maga Chaitanya
fa. Az univerzumot maga a mozgalom.
De én szerintem ez a bhakti latából, ez biztos, hogy ez a kettő össze. Biztos, hogy ez a kettő
össze.
Hát azonos? Hát aztán abból a szempontból nem hiszem, hogy azonos, hogy az ember fát növeszt a szívében, vagy állatban.
Nem lesz a szívben, de a...
Igen. Igen, igen, igen.
Sok
vele
van ennek a
kicsit.
Igen.
De biztos, hogy a mag, amit ez a fa hoz, valószínűleg akkor lehet, hogy ez az összefüggés. Így is meg lehet fogalmazni. Tehát minden allegória sántit.
De nem az, ami sántit, hiszen nem a sántit, csak azt gondolom, hogy van azért valami különbség.
De van, de talán a kapcsolatot úgy lehet leírni, hogy az a maga mit hoz, ez a fa, mert a fa hoz termés, akkor az lehet a bícs. Az lehet a bícs, amit átad. Chaitanya Mahaprabhu. Vagy Krisna átad el, akit nem tudom, mesteren keresztül.
Igen.
Két kérdésre mondjuk sem. Van ez a vers Krisna könyve, Szárgyakorlóan és Sajnán is.
Igen.
Ott mondják, hogy a Krisna iránti tiszta szeretet örökké ott lakozik az élőlény szívében. Erre mondod, hogy az odaadás?
Igen, erre mondom, hogy az odaadás. Pontosan. Mert és a bídzsa az én értelmezésemben, ahogy nekem kijött Srila Prabhupád magyarázataiból, a bídzsa az az utasítás. A bídzsa az az utasítás. Igen. Tehát az az utasítás, amit kap.
Másik kérdés.
Igen?
Itt nagyon érdekesen fogalmazza meg, hogy akaratának vizével öltözik össze. Ugye mindig azt mondjuk, hogy sem van itt írtanak. De ez mit jelent, hogy akaratának a vízével itt van, vagy nincs el
három? Ez az úgységben.
Igen. Ez így
de mi a maga a vers?
Elveszte erre a földre, az adott szóra, a kínálságtás idő, fájás kertés szívet, elvetette a magad, és akaratának vízével öntözik ezt.
Az úrcsékeny a vágya.
Igen, mert ő akarta, mert neki, tehát neki nem savanom kirtanom, mal kell öntözni, mert ő Isten maga.
Azt csinálta.
De azt csinálta, de mégis van különbség, mert ő ezt az akaratából meg tudja nyilvánítani. Pusztán csak az akaratából meg tudja nyilvánítani. Nem kell állandóan öntözgetni, meg. Tehát neki nincs erre szüksége. Valószínűleg ez a különbség, igen.
Igen, a különbség, hogy ez nem az úrcsékeny oldalról, szívén belül oldalról szolgálat kapcsolatában vicsárjáról
szól, hanem
ez
igen.
Arról szól, hogy az úrcsékenya az Isten iránti szeretet hogyan nyilvánítja meg ebben az anyagi világban, és ezt az vágya, ő azt akarta, hogy őket akarok ilyen szeretetet, azért azzal a vágya öntözte, és akkor mindenki megkapta. Tehát nem arról van szó, hogy ő énekel, és akkor az ő szívébe, ahogy fejlődik a kapcsolatán, hanem az univerzum szívébe, ahogy fejlődik.
De ő is énekléssel is... Igen, Isten el csak rövid, akkor ezt valóban így értelmezi, de én most illan próbált magyarázatot
alapján,
hogy itt nagyon hangsúlyozza, de illan próbált nagyon hangsúlyozza a gurunak és az avatásnak a szerepét mindig mindenhol, mert ugye ez a tradíció, Csétanya Mahaprabhu is ezt hangsúlyozza, és itt most a Csétanya Mahaprabhu Dávidáról van szó. Ennyi. Jó. Oké. Köszönöm szépen, Srila Prabhupád ki, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki, Sri Chaitanya Charitamrita ki,